95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 100 új gyár programot 150-re emelik, a beruházások listáját hamarosan közzéteszik, jelentette be Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter ezzel a KSH GDP adataira reagált. A bruttó hazai termék volumene 2025 első negyedévében a nyers adatok szerint stagnált, a kiegyensúlyozottak szerint 0,4%-kal alulmúlta az előző év azonos időszakit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal első becslés alapján. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 2,1%-kal mérséklődött, ez technikai recesszió. A tárcavezető azt is közölte, amíg tart a háború és folytatódnak a szankciók, addig Európa és benne Magyarország fizeti meg ezek árát. Hozzátette, hogy a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a lehető legnagyobb gazdasági növekedést érje el ebben a negatív külső környezetben. A BMW és a CATL termelése hamarosan megkezdődik, illetve a BYD és a Mercedes gyárak építése is gőzerővel halad, közölte Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint mindezek nyomán ugrásszerűen nőni fog a GDP. Új gázerőmű építéséről és két hazai kőolaj és földgázmező feltárásáról, illetve kitermeléséről született megállapodás Magyarország és Törökország között, jelentette be a tárcavezető, miután a török energetikai és természeti erőforrásokat felelős minisztert fogadta. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy Kelet-Magyarországon hatalmas beruházások zajlanak. A vártnál nagyobb mértékben szezonális kiigazítással 4,1%-kal nőtt az első negyedévben az euróövezeti bruttó hazai termék az Európai Unió statisztikai hivatala szerint. Az EU egészében 1,4%-os volt az első negyedévi éves GDP bővülés. A tegnapi egy sötét nap volt, az Európai Néppárt kongresszusán úgy döntöttek, hogy folytatni kell az ukrajnai háborút, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor szerint a tanácskozáson úgy határoztak, hogy további pénzügyi forrásokat kívánnak juttatni Ukrajnának, miközben, mint írta, az európai gazdaság jelentős nehézségekkel küzd. Szégyen zárta a bejegyzését. Tegnap átadták a Hungarokontroll új távoli toronyirányítási rendszerét. A 8 milliárd forint összértékű légiközlekedési beruházás kapcsán a nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, mindent megtesznek a nyári időszak gördülékeny kezelésért. Nagy Márton akkor arról beszélt, a magyar gazdaság lassan magára talál, idén 2,5, jövőre 4,1%-os növekedéssel számolnak, amelyben jelentős szerep jut az évről évre rekordot döntő turizmusnak. A szállás.hu előfoglalási adatai alapján az idei május elsőjei hosszú hétvégén Eger a legkedveltebb belföldi úti cél, amelyet Budapest és Pécs követ. A 10 legnépszerűbb város közé került Nyíregyháza, Gyula, Miskolc, Siófok, Szeged, Hévíz és Balatonfüred is, közölt a szállásfoglaló oldal az MT-vel. Régiós bontásban a foglalási számok megoszlása szerint az Észak-Alföld és a Balaton térsége vonzza a legnagyobb forgalmat. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén a tegnap ülésén az MNB monetáris tanácsa, nem módosult a kamat folyosó két széle sem, a magyarázat szerint indokolt a szigorú monetáris politika fenntartása. Jövő év elejétől már az 1500 fő alatti településeken is lehet falugondok. Az erről szóló, a további bővítéshez szükséges törvénymódosítás általános vitáját délelőtt folytatta le az országgyűlés. Tálai András, az Agrárminisztérium államtitkár elmondta, a falugondok mindenben segít, létfontosságú a tevékenysége, például ételt szállít, gyógyszert hoz, rendezvényre visz, szociális szolgáltatásokat biztosít. Sem anyagiakban, sem hunán erőforrásban nem lehet akadálya a ragadó száj és körönfájás okozta veszélyek elleni védekezésnek, jelentette ki az agrárminiszter. Nagy István kiemelte, az elhullott állatok elhelyezésekor a szakemberek minden vízügyi és geológiai szempontot figyelembe vesznek, a mélységtől kezdve a vízzáró rétegeken át a talajvíz áramlásáig. Ilyen járványra, mint a mostani, csak nem fél évszázada nem volt példa, a kár összege már meghaladja a 10 milliárd forintot. Idén több mint 73 ezeren kérték SMS-ben a Nemzeti Adó és Vámhivataltól az SZIA bevallási tervezetük postázását. Évről évre csökken az adóügyeiket papír alapon intézők száma. 2017-ben még 742 ezeren választották az offline módot, közölte a NAV. Megkezdődött a szúnyogok elleni védekezés. A katasztrófavédelem azt közölte, túlnyomó rész biológiai módszerrel védekeznek a lárvák ellen a tavasz időszakban. A szúnyogok tenyésztőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe. Ez kizárólag a csípő szúnyogok lárváit pusztítja el, első lépésként a Tisza felső szakaszán és a Tiszatónál. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, kevés gomoly és fántyolfelhővel, csapadék nélkül, az északkeleti tájakon megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban majd 7-9, napközben aztán 24-26 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Arató László, pálos konfráter, a Katolikus Újságírók Szövetségének örökös tagja március 23-án 98 éves korában elhunyt. Arató László nem csak a pálos rendért, hanem a cserkészetért is élethosszíglan táradozott. Nevéhez fűződik a Márton Áron könyvkiadó, és egyáltalán a rendszerváltozás táján a katolikus újjászületésnek az egyik főszereplője volt. 2017-ben készítettem vele életinterjút, és abból most a gyermek és ifjúkorára vonatkozó részeket foglaltam össze.
1927-ben születtem Pécset. Édesapám, aki bíróként dolgozott, nagyon művelt volt. Édesanyám egy rendkívül értékes gyakorlati nevelőkészséggel, emberi kapcsolatban nagyszerűen megélő formában nevelt bennünket, és én azt hiszem, hogy az én vallásosságomnak a gyökerét is őtőle kaptam. Ő volt az, aki minden este testvéreimmel együtt közösen megimádkoztatott bennünket.
Hányan voltatok testvérek?
Hát összesen 5 voltunk.
Ciszterci diák voltál, ugye?
Ciszterci diák voltam. Előtte azért megemlíteném azt, hogy Pécsett a püspöki gyakorlóiskola, a tanítóképezdének a gyakorlóiskolájába jártam, ami egy elég sajátos kis közösség volt. A 4 osztály egy tanterembe nőtt föl, és tanították őket.
A Pécsi Egyházmegyének volt egy tanítóképzője, és annak a gyakorlóiskolája volt ez?
Igen. Második osztályos kortól kezdve már lehet egy cserkész apródnak jelentkezni.
Egy cserkész apródnak?
Igen. Tehát nem kis cserkésznek, hanem Magyarországon abban az időben volt egy önálló cserkész szövetség, ezek voltak a cserkész apródok, akik hát a 10 év alatti fiatalokat fogták össze, és én, ahogy lehetett, tehát másodikos elemista koromban már jelentkeztem a cserkész apródnak, és az ősvezetőnk pedig a kis tanító bácsik voltak, akik nagy szeretettel és szakértelemmel hát vezettek bennünket, és maga a kádár tanítómesterünk, hát az volt a parancsnokon.
Ciszterci gimnáziumba bekerültél, ugye? És hát a bátyádnak annyira megtetszett, hogy ciszterci lett. Gondolom, neked is tetszett a gimnázium.
Fölöttem 4 évvel a Miklós bátyám már ciszterci diák volt, fölöttem 2 évvel a Béla bátyám szintén ciszterci diák volt. Én is természetesen ciszter gimnáziumba kerültem. A ciszterciéket nagyon szerettük. Opperman Balduin volt az osztályfőnökön. Hihetetlennek tűnik, hogy egy osztályban mi 86-an voltunk. Tehát a többi osztály is 70-80-as létszámmal működött, és ez a csöndes osztályfőnök úgy tudta uralni szeretettel, barátsággal, egy belső önfegyelemmel az osztályt, hogy ott csönd volt, mikor csöndnek kellett lenni, és odafigyeltek, amikor oda kellett figyelni. A ciszterci gimnáziumban a második osztálytól kezdve aktívan folytattam a cserkészetet. És a cserkészeten köröztül én nagyon megszerettem a természetet. Ugye rengeteget kirándultunk, télen síeltünk, nyáron táboroztunk, és én úgy gondoltam, hogy valami olyan pályát kellene választani, ami a természettel közel áll, és ilyennek véltem mondjuk egy erdőmérnöki munkakört. Úgyhogy végül is azon gondolkoztam, hogy valamilyen természethez közel álló szinten tanulni tovább, és abban az időben Sopronban működött egy ilyen erdészeti iskola.
Nagyon híres, csak 56-ban disszidált az egész intézmény, úgy tudom.
A gond az volt, hogy mikor én ezt otthon elkezdtem mondogatni, meg édesanyámnak mondogattam, akkor ő azt mondta, hogy hát most háború van, a front egyre közeledik, és most, hogyha Pécset elfoglalják az oroszok, vagy a Szovjetunió, és te meg ott leszel Sopronban, hát lehet, hogy egy életre elszakadunk egymással, és nekik volna még egy javaslatuk, hogy itt Pécset működik, a Zényi Miklós Honvéd hadaplódiskola, és ott katonákat nevelnek, és pláne Pécset a gyalogsági hadaplódiskola működött, akik szintén a természettel nagyon sok kapcsolatban vannak, és sokat fordulnak elő gyakorlat közben is, meg később a fiatal ifjúság honvéd nevelése során is, hogy inkább válasszam azt, hogy ne Sopronba menjek, hanem ha mindenképpen ebbe a szakmába akarok elhelyezkedni, vállaljam azt, hogy a Pécsi hadaprúdiskolába kérjem a fölvételemet. Na most ezt a vonalat erősítette az is, hogy a előbb említett Béla bátyám, aki 2 évvel volt nálam idősebb, ő a 4. gimnázium után a pécsi Zéhi Miklós akkor még nem hadapróiskola volt, hanem katonai nevelőiskola, akik hát ilyen kék egyenruhába jártak, és ahol általában tiszti gyerekeket vették föl, és ők érettség után automatikusan a katonai egyetemre mentek tovább, és annak végén hát ugye hatlanynak fölavatták őket. Nos, a Béla bátyám az ennek a iskolatípus utolsó évfolyamában járt, mert a háború miatt ezt átváltották a hadonfrúdi iskolává, amely azt jelentette, hogy érettségi után, egy fél éves gyakorlat után zászlósra avatták föl, akik itt elvégezték ezt az iskolát. Na, úgyhogy a Béla bátyám is támogatta ezt az elgondolást, és hát valóban jelentkeztem a Pécsi Hadapródi iskolába, ahol volt egy nagyon komoly fölvételi vizsga, és hát ezt úgy tűnik, hogy eredményesen letettem. Ez egy szigorúan bentlakásos katonaintézet volt, egyenruhában jártunk. Tulajdonképpen ugyanazt tanultuk, mint a gimnáziumban, a latin kivéve, másrészt pedig katonai tantárgyak voltak, fegyvertan, tereptan, és hát minden egyéb ilyen katonai ismereteket elsajátítottunk. Másrészt minden héten kétszer délután ilyen katonai gyakorlatot hajtattak végre velünk, amit hát megint nagyon én magam részéről élveztem, és jó volt, mert ez is mindig kim volt a szabadban, természetben. Tehát egy nagyon bensőséges, jó, szép iskola volt.
Közben sodródott bele a háborúba az ország. Egy katonaiskolás éppen akkor lesz 18 éves, amikor viszik el a fiatalokat. Mi történt veled a háború alatt?
Valóban az volt, hogy az orosz front egyre közelebb került, és akkor, amikor a Magyar Honvédségnek a vezetői fölmérték azt, hogy Pécs is csak időkérdés, hogy mikor kerül szovjet megszállás alá, akkor azt a döntést hozták, hogy Sopronban működött egy másik gyalogsági hadapród iskola, ez a kettő volt az országban. Az egész iskola valóban fölcsomagoltuk a fegyvereket, a mozdítható bútorokat, mindent, és elhurcolkodtunk Sopronba, és ott a soproni hadapród iskolával összevontan hát folytattuk az életet. Amikor nagyon közel jött a front, akkor a soproni hadapród és hát is a vasútra fölvagonozták, és kivittek bennünket északra, Németországnak a keleti részébe, most már a két iskolát együtt. És ahogy később jöttek megint a szovjet front közeledett ehhez a területhez, ami hát karácsony táján volt ebben, amikor fölcsomagoltak valamennyiünket, és átvittek bennünket Nyugat-Németországba, ahol Puczba nevű városba volt egy hatalmas nagy tisztképző intézet, ez több nagy épület, ami most üres volt, mert a német katonák hát már mind a fronton voltak, egyik épületet megkaptuk mi magyarok, és itt éltünk, és itt voltunk, és hát itt folytattuk tovább a képzésünket. És egyik alkalommal innen végignézhettük azt, hogy Butvahot, hogy bombázták agyon a
szövetséges
gépek. És hát ugye, mikor hazajöttünk, hát bizony a mi épületünk nagy része is nagyon súlyos károkat okozott, de azért maradt annyi, hogy még újítani annyira, hogy meg lehetett egy ideig szállni. Amikor viszont hát láttuk azt, hogy nyugatról pedig az amerikai, meg a szövetségeseknek az alakulatai közelednek Buzba felé, akkor az a döntés született, hogy gyalog, mert benzin nem volt, vonatot, az amerikaiak mindig a vonatot bombázták, és a vasutakat bombázták, mert ők, mikor valahol bevonultak, mindig benzines motorral közlekedtek, teherautóval, harckocsival, kis autóval, jippel, és ezeket meghagyták mind épségbe. Tehát a hitleri szép országutak, azok mind éppen megmaradtak, és ők csak azon közlekedtek. A németek nem tudtak közlekedni, nem volt benzinük. Viszont ugyanakkor a vasutat, az állomásokat, meg a váltóhelyeket, ezt mind agyobombázták. Tehát ezzel is megállították a németeknek a mozgási lehetőséget.
Most így, hogy éltétek ezt meg? Vártátok a háború végét, vagy drukkoltatok, vagy hittetek a németek csodafegyverében? Szóval, hogy éli meg ezt a kamasz?
Ugye eleinte mindent megtettek a vezetőink, arra vonatkozóan, hogy van még a német titkos fegyver. De hát akkor, amikor már Magyarországot lényegében elfoglalták, akkor bennünk is megfogalmazódott, hogy ez a titkos fegyver, ez vagy nem készült el, vagy meghibásodott, vagy nincsenek olyan állapotban németek, hogy használják. Tehát attól kezdve azt néztük, hogy végül is hogy lehet itt minél hamarabb valahogy hazajutni. Tulajdonképpen maga a fiatalságnak megvan az a jó tulajdonsága, főleg ha ilyen cserkész, meg hadaprodiskolás múltán rendelkezik, hogy nagyon nagy honolak voltunk, és nem szenvedtünk a sokszor adódó körülménytől. Tulajdonképpen azt figyeltük meg, hogy fölöttünk állandóan a szövetséges légi erő működött, de megnézték mindig, hogy hova lőnek. Így például a német idősebb paraszt a szántotta földjét vetett nyüzsgöttként, arra soha nem lőttek. Fönn ott volt a vadászgép, ő meg
ti ellenséges katonai alakulat voltatok.
Na most mi pedig ellenséges katonai alakulat voltunk egy nagyon nagy szerencsével, hogy a mi egyenruhánk színű, az keki színű. Olyan színű, mint az amerikai. Ezzel szemben a németeké, az szürke. Na most úgy mentünk, hogy van az országút, akkor az országút két szélén, egyes sorban egymásról nagy távolságban, és amikor sokszor volt, hogy így ránk repültek a vadászgépek, akkor ugye befeküdtünk az országút melletti árokba, és ránk nem lőttek, mert azok látva a keki színű ruhánkat, valószínű, és nem lőttünk, tehát ők valószínű arra gondoltak, hogy mi hadifoglyok lehetünk, és ezért tényleg hát soha ilyen gond a mi ruhánk miatt nem volt. Ez egy nagyon-nagyon ajándék volt.
Hát gyalog elindultatok haza, keresztül Németországon. Igen. Meddig jutottatok?
Ott ilyen kis német faluk voltak, és akkor egyik alkalommal a német házak mellett ott voltak ilyen nagy pajták szénával, meg ugye az istállókkal, és akkor azt csinálták, hogy szakaszonként, hát ez egy ilyen 30 fő, egyébként ez egy osztályt is jelentett, hát külön betettek bennünket ilyen szénával, szalmával terített házba, hogy ott aludjunk. Azonban akkor már azt lehetett látni, hogy másnap korán hajnalban megjelennek az országúton az amerikai harckocsik, és volt velünk egy-két tiszt, meg egy hadapőiskolás, csináltak egy nagy fehér zászlót, és kiálltak az út mellé, és hát abban a szándékkal, hogy nem valaki amerikai, vagy kiderült, hogy amerikai alakulatok voltak, hát csak megkérdezik tőlük, hogy hát kik vagytok, meg mit akartok. Azonban egyszer csak jött egy jeep, megálltak ott a zászlónk előtt, és megkérdezték, hogy kik vagytok, vagy mit akartok. És akkor ez a tiszt elmondta, hogy mi magyarországi gimnázisták vagyunk, és hát van ugyan egyenruhánk, de nem katonák vagyunk, és hát hagyja, hogy mi is legyen a sorsunk. Hát erre azt mondta, hogy hozzuk ki mindent, ami van. Most ugye erre, amit tisztünk kiadta, hogy semmi fegyvert ne hozzatok, ha van még nálatok, azt mindent hagyjatok ott, de a hátizsákot, meg amit cuccotok van, azt pedig a vállatokon hozzátok. És akkor felálltunk az országút mellett, és akkor ez a tiszt, aki a dzsippel odajött hozzánk és beszélt, azt mondta, hogy maradjatok itt, vissza fogok jönni, és akkor megnézzük, hogy mit csinálunk. És tényleg hát egy ilyen óra múlva visszajött.
Hányan voltatok?
Mi 100-an durván kereken. Ugye, mert a nagyobbak már komolyabban katonáskodtak, kisebbek meg másfelé voltak. Na most lényeg, hogy visszajött, és akkor azt mondta, hogy így, ahogy állunk, ahogy megy ez az oszlop, én meg fogom állítani, és minden harckocsira, vagy minden autóra, kettesével, hármasával mászhatok föl, és mentek tovább ezekkel az alakulatokkal.
Tehát autóstoppoltatok.
Autóstoppoltunk. Na most.
Ez nagy élmény lehetett azért.
Ugye nekem volt egy Weperdi Gyuszi nevű osztálytársam, jó barátok voltunk, úgyhogy hát mi is ott ketten fölmásztunk egy harckocsinak a külső első részére, tehát középen ment az ágyúcső egyik felén, a gyuszi ült, másik felén én, és hát ugye itt mögötte nyitva volt a ablak, tehát lehetett látni a bennülő két-három amerikai katonát. Föltűnt az, hogy állandóan jár az ajkuk, szájuk.
Rágógumi.
Mit csinálnak ezek? Hát ugye a Magyarországon akkor még a rágógumit abszolút nem ismertük, de hát azért előbb-utóbb kikövesztettük, hogy ez bizony rágógumi, amit rágnak. Na a második meg az, hogy hát ugye mi magyarul beszéltünk, vagy németül esetleg, hát ők még ugye angolul, de hát valahogy előbb-utóbb ugye meg tudtuk érteni vele, hogy mi magyarok vagyunk. És erre az egyik ilyen törzs magyarsággal megszólalt, hogy magyarok vagytok? Mert hogy itt is vannak köztünk magyarok.
Kivándorolt magyarok gyerekei.
És hát akkor attól kezdve mindjárt megkínáltak ilyen csokoládé és bombonnal, meg mint tudom én mindennel. Ez volt a hadifogságnak a betanulási ideje.
Igen.
Mi 45 Svédtáján estünk a hadifogságba, és hát ugye kivittek Franciaországba, óriási nagy lágerek voltak, és az amerikaknak az volt az elképzelésük, hogy Cherbourgba, ahol egy nagy kikötő volt, ott a hajóra rakják a foglyokat, és viszik Amerikába. És több hajó már elindult, de ugyanakkor ilyen 50-60 ezres ilyen kégyekre, hogy nevezték őket, tehát ilyen utcák közötti területekkel el voltak szigetelve az egyes egységek, alakulatok. Na most mi több helyen voltunk így, míg végül is hát mi is eljutottunk ide a legvégére. Na most közben azonban ugye kitört a világbéke. Ezt mi onnan tudtuk meg, hogy egyik éjjel ugye Franciaországban óriási tűzijáték volt, és ugye az ottani katonák is, amerikaiak is, franciák is oldottak, és barátságosak lettek. És hát ugye mi akkor megtudtuk, hogy kitört a világbéke, tehát akkor előbb-utóbb valahogy mi is hazakerülünk. Na most azonban ugye egy olyan óriási tömeg esett hadifogságba, ugye több millió német katona például, meg hát a különböző nemzetiségiek. Most ezeket ők igyekeztek mindig elszeparálni, külön szedni, és nekem volt egy apró szerencsém, hogy összegyűjtötték külön azokat, akik a hadifogságba eséskor még nem töltötték be a 18. életévüket. És ebbe én is bekerültem, de aztán később már betöltöttem, de én benne maradtam ebbe a listába. És végül is hát elvittek bennünket egy hatalmas táborba, ahol volt külön a fiataloknak, a 18 év alattiaknak, ott kicsit jobban értettek, jobban tartottak bennünket, és előbb-utóbb közölték, hogy soron kívül két katonavonat fog hazaindulni Magyarországra, az elsőbe a tisztek egy csoportját viszik haza, a másodikban a 18 éven aluli fiatalokat, és hát valóban ebben a társaságban én is belekerültem. A vonat az ENSZ folyóig, az volt a zónahatár a szovjet és az amerikai honfoglalók között, simán, gyorsan tetettek bennünket, törődtek velünk, volt egy őrség külön. Azonban, hogy átjutottunk a
szovjet zónába,
Hát ugye egyrészt csodálkozva láttuk az ottani orosz katonákat, akik eljöttek hozzánk, tőlünk kunyaráltak, meg kértek, meg nem tudom, mit csináltak. Másrészt pedig volt egyszer, hogy a mellettünk lévő vagomban egy orosz katonai alakulat volt, ahol látod, hogy az ülések mellett az a zabrált varógép, vasaló, mit tudom én, ruha, hát amit mind begyűjtöttek és ütték magukkal. A következő ilyen apróság, hogy az oroszok pedig mindig el akarták vinni a mozdonyunkat, és az a mi amerikai őrségünk az nagyon komolyan védte a mozdonyt, tehát volt, hogy elvitték, visszahozták, akkor megálltunk, nem engedtek tovább, de a végén már ilyen Wiener-Neustadt táján jártunk, ugye a mi vagonjaink akkor már nem voltak lezárva, és hát ugye kisebb-nagyobb csoportok kezdték ott hagyni, és ezt az amerikai őrök pontosan látták, meg tudták, de hagyták. Egyik napon én is egy ilyen kisebb társasággal leszálltam, és gyalog elindultunk hazafelé, és végül is eljutottunk a határhoz, ahol hát a magyar honvédek fogadtak bennünket, és megmondták azt, hogy menjünk be Sopronba, és ott van egy D-osztály, és ezen a D-osztályon jelentkezzünk, és akkor onnan majd alakul az életünk tovább.
Mikor volt ez, 45?
Amikor én hazaértem a lakásunkra, az 45. november 5-e Szent Imre napja volt.
Köszönöm a hallgatók figyelmét Arató László Pálos konfráterrel, a Katolikus Újságíró Szövetség örökös tagjával hallhattak archív beszélgetést. Arató László 98. életévében március 23-án hunyt el. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival az Emmauszi tanítványokról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A tanév első felében Szent Pál korintusiakhoz írt levele alapján beszélgettünk a szeretetről, majd a tanév második felében Jézusra figyeltünk, azt kerestük, hogy a mester életében, tanításában hogyan jelenik meg, hogyan válik valósága a szeretet. A húsvéti szent időben, a Jézus feltámadásával kapcsolatos események sorában keressük immár Isten végtelen szeretetét. Hogyan nyilvánul meg a feltámadás tényében Isten szeretete? Ő az, aki megnyitja a mennyország kapuját minnyájunk számára. Csak ki kell lépnünk a bűn, az önzés, a szeretet nélküli, halálra ítélt világ sötét sírjából. A feltámadás másik ajándéka éppen ezért egy új élet bizonyossága. Ez az új élet elkezdődik a keresztségben, mikor Isten gyermekei leszünk. Ez a krisztusi élet erősödik, gyarapodik, Isten kegyelme és a mi közreműködésünk által egész életünk során. Az ember evolúciója, hogy egyre inkább krisztusiakká válunk. Ugye maga a keresztény szó, az azt jelenti, hogy krisztusi. Olyan ember, aki Krisztus barátja, olyan ember, aki hasonlít Krisztusra. Emlékeztek, Pétertől is ezt kérdezték meg. Nem azt kérdezték tőle, amikor ugye Jézus pere alatt ő ott fülelt az ajtókban, hogy keresztény vagy? De mégis azt kérdezték tőle, amikor azt kérdezte, hogy hát te is közéjük tartozol? Nem, de te is az ő tanítványa vagy? Akkor igazából erre kérdeztek rá, hogy keresztény vagy? Krisztusi vagy? És azt gondolom, hogy ezt a kérdést azért mi is megkapjuk a világtól. Keresztényként a halál nem választ többi el bennünket Krisztustól. Éppen ellenkezőleg, mindaz, ami hiányzik még belőlünk, Krisztus halála és feltámadása által teljessé válik. A Krisztus ember számára a halál tulajdonképpen egy ünnep, mert részese lesz Isten dicsőségének. Így a feltámadás az egyszerre ígéret és előkép számunkra is, hogy az idők végezetén feltámadunk, mikor megújul ég és föld, a mi anyagi valóságunk is megújul. Hiszem a test feltámadását és az örök életet, ugye így valljuk ezt a hitvallásban. Van-e elképzelésünk, tapasztalatunk erről a feltámadt testről, erről a megújult életről? Ugye ez a feltámadás ténye azért mindnyájunk fantáziáját izgatja. Vajon milyen lehet, amikor megújul ég és föld? Milyen lehet a feltámadt test? Ugye az segíthet bennünket, hogy milyennek ismerjük meg az evangéliumok tanúsága alapján Jézust a feltámadt testben. Emlékeztek rá? Olyan, mint előtte volt? Olyan, mintha így visszatért volna Jézus az életbe? Vagy mint egy tetsz halott, hogy folytatja az életét, ahol abba hagyta?
Hát emberi testben támadt fel.
Igen, ezt így mondja, hogy valami másmilyen test volt ez. Valamilyen másmilyen, mégis olyan is, mint amilyen előtte volt. Hát ugye emlékeztek, hogy például a sebek ott voltak rajta. Tehát beazonosítható volt, hogy igen, ő az, valóban ő az. Mennyire volt valóságos ez a test? No, Anna, valóságos volt?
Hát ugye meg is jelent így a tanítványainak, de aztán el is tűnt, úgyhogy nem éppen volt olyan valóságos.
Aha, ugye? Tehát olyan meg is jelent, ugye? Tehát, hogy végül is, de el is tűnt. Tehát ilyet azért mi nem tudunk, hogy megjelenünk és eltűnünk, vagy zártartó ajtókon közlekedünk. Ugyanakkor mennyire volt valóságos?
Hát olyannyira, hogy nem vették észre azt, hogy egy halott ember lenne, nem nagyon is valóságosnak és emberinek tűnt.
Igen, teljesen eleven volt, erővel teli, és miből bizonyosodtak meg, hogy egy valóságos test, amit, mert hogy ez bennük is megfordult a gondolat, hogy lehet, hogy egy szellemet látnak, meg is ijedtek, hogy hát gondoljátok, hogy ilyen azért, hogy...
Tehát beszélt is velük.
Beszélt velük, igen. Nem csak hallották, látták, hanem milyen testi megnyilvánulásai voltak Jézusnak. Érintkezésbe léptek vele? Volt, aki megérintette? Emlékeztek, volt egy ilyen hitetlen. A Tamás. Biztos emlékeztek rá. Aki nem hitte el, azt mondta, hogy hagyjuk már. Tehát, hogy tényleg én is nagyon szerettem, de hogy engedjük már el ezt a történetet. És akkor Jézus mondta neki, hogy hát gyere, és ha nem hiszel a szemednek, meg a többiek tanúságának, akkor gyere, és érints meg a sebeimet. Tehát, hogy megérinthető volt, és azt is tudjuk, hogy tehát a tanítványával együtt étkezett. Tehát, hogy például tudott enni, tudott inni. Úgyhogy elég valóságosnak tűnik ez a feltámadás, de hát valljuk be, hogy olyan sokat mi sem tudunk róla, az apostolok tanúságára és tapasztalataira hagyatkozunk mi is. Hallgassuk meg Szent Pál tanítását arról, ami a korabeli keresztényeket is foglalkoztatta, nagyon is, hiszen ők Jézusnak a második eljövetelét és a test feltámadását azt nem a nagyon távoli időkbe várták, hanem igazából a közeli időben. Úgyhogy számukra ez egy nagyon is aktuális kérdés volt, hogy vajon milyen lesz a feltámadt test a halál után. Eszter, felolvasod nekünk?
De azt kérdezhetné valaki, hogyan támadnak fel a holtak? Milyen testtel jönnek majd elő? Oktalan. Amit elvetsz, nem kell életre, ha csak előbb meg nem hal. Amit vetsz, nem a növény, mely csak azután fejlődik, hanem a puszta mag, például búzaszám vagy más egyéb. Isten pedig testet ad neki, tetszése szerint, mégpedig minden magnak a neki megfelelő testet. Nem minden test egyforma, mert más az emberé, más az állaté, más a madári, más a halé. Ilyen a holtak feltámadása is. Romlásra vetik el, romlatlannak támad föl. Dicstelenül vetik el, dicsőségben támad föl. Erőtlenségben vetik el, erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el, szellemi test támad föl. Az első ember a földből való, földi, a második a mennyből való, mennyei. Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is. Ezért, amint magunkon hordozzuk a földi ember alakját, a mennyeinek alakját is magunkon fogjuk hordozni.
Jézus feltámadása által, tehát az idők végezetén mi is részesülünk a test feltámadásában. Az adás hátralévő részében arra kérlek benneteket, hogy figyeljük meg a feltámadás ajándékai, úgy, ahogy mondtuk, egyrészt Isten jelenlétének, velünk való létének bizonyossága, illetve ennek az új életnek az ajándéka hogyan jelenik meg az Emmauszi tanítványok életében. Nézzük meg, hogy hogyan élik át a tanítványok a Jézus halálát követő gyászt, majd hogyan ismerik fel Isten barátságát, Isten velük való létét, és hogyan nyernek a feltámadás által új életet. Mi történt a tanítványokkal Jézus halála után?
Elindultak Jeruzsálemből.
Igen, ugye az Emmauszi tanítványok így kezdődik a történet, hogy ők elmennek a városból, de azért voltak olyanok, akik ott maradtak. Az apostolok, a tanítványok közössége is megrendült, nem csak úgy érzelmileg, hanem szét is szakadt. Vajon miért mentek el Jeruzsálemből?
Mert úgy gondolták, hogy Jézus lesz az, aki megváltja, de ugye miután ő meghalt, ezért így elvesztették a reményt, és valószínűleg ezért, hogy valami új helyet keressenek.
Uh-huh. Hová indulhattak vajon el?
Az Emmaus nevű helységbe.
Emmaus felé mentek, de hát valószínűleg, tehát többen voltak, akik azt gondolták, hogy hát jó, akkor ez a hajó elúszott, akkor térjünk vissza a civil életünkbe. Ugye akkor ők már azért Jézus, tehát hogy szűk tanítványi köréhez tartoztak, ők már Jézus barátai voltak, együtt éltek vele, követték mindenhová Jézust, és ők úgy döntöttek, hogy ez a közösség akkor úgy tűnik, hogy felbomlik, vagy legalábbis bizonytalan időre nem tudják, hogy mi lesz, nem ismerik még a jövőt, az a biztos, hogy akkor ők visszamennek, és akkor elkezdenek halászni, vagy ki nem, mi volt a foglalkozása, visszatérnek az életbe. Vizsgáljuk már meg az Emmauszi tanítványok hitét. Amikor találkoznak az idegennel, ugye Jézussal, akkor ők még nem tudják, hogy ő Jézus, de tulajdonképpen tanúságot tesznek a mesterükről. Ugye ez elég vicces, hogy éppen Jézusnak beszélnek Jézusról, és megvallják a hitüket. Mit mondanak ők az idegennek Jézusról?
Hát, ugye először elmondják neki, hogy harmadapja már, hogy keresztre feszítették, mert úgy gondolták, hogy nem tud semmit a úgynevezett idegen erről. Meg hogy elmondták, hogy az asszonyok értesítették így a embereket, hogy eltűnt a holttest.
Tehát az érdekes pontosan, hogy ők már beszélnek a feltámadásról is, hogy történt, hát nem így mondják, hogy feltámadás, de hogy hallották az eseményekről, hogy valami történt. És mit mondanak Jézusról?
Azt remélték, hogy meg fogja váltani Izraelt.
Igen. Ugye érdekes, hogy pont azokat mondják, amiket mi is mondanánk Jézusról, hogyha
nem ismernénk a feltámadást. Hogy micsoda remek mester volt. Ugye, hogy azt hittük, hogy ő a messiás, de hát valószínűleg nem mégsem. Azt mondták, hogy próféta, ugye? Egy tanító. Ugye mondták, hogy hatalmasakat tett az egész nép előtt. Az Anna itt mondta, hogy a feltámadásról is hallottak, hogy mintha megjelent volna, mintha látták volna, és ez elég érdekes. Sőt, azt is hozzátehetjük, hogy ők valószínűleg ismerhették Jézus titokzatos szavait saját feltámadásáról, hiszen még életében ő a tanítványoknak, ahogy az evangélium több helyen is megjegyzi, azért beszélt nekik a feltámadásáról, vagy legalábbis utalt rá. Ugyanakkor az evangéliumokból kiderül az is, hogy Jézus prófétai szavait saját feltámadásra a tanítványok nem nagyon értették. Maguk között is tanakodtak, sőt Jézus is kérdezték, hogy mégis ezt hogy gondolja, vagy hogy érti ezt. Ők se tudták, hogy hová tenni ezeket a szavakat. Mégis tény, hogy ők viszont ismerték személyesen Jézust. Bár mindezek ellenére az Emmauszi úton baktató tanítványok mégsem ismerték fel szeretett mesterüket. Azért érdekes, nem, hogy Jézus már beszélt nekik erről, hogy fel fog támadni, hogy hallották a tanítványoktól, hogy valami történt, hogy már találkoztak vele. Hihetetlen, de hogy valami különös dolog történt. Találkoznak vele ők maguk is személyesen, és mégsem ismerik fel. Szerintetek kinek volt könnyebb dolga elfogadni a feltámadás tényét? A tanítványoknak, akik ugye részben közvetlenül vagy közvetetten szemtanúi voltak az eseményeknek, vagy nekünk, késői utódoknak?
Szerintem a tanítványoknak nehezebb.
Ugye? Hogy eljutunk oda, hogy lehet, hogy nekik nehezebb volt. Mert hogy ugye számunkra már evidencia a feltámadás hite, hogy minden vasárnapi szentmisén megvalljuk ezt a hitvallásban. De a tanítványok, az apostolok számára, legalábbis kezdetben, ez egyáltalán nem volt nyilvánvaló. Látjuk, hogy az, hogy a tanítványok jelen voltak, hogy találkoztak a feltámadással, a feltámadottal, nem jelenti automatikusan azt is, hogy felismerik Jézus feltámadását. Kísérjük már végig az Emmauszi tanítványokat azon az úton, amelynek a végén végül is megszületik a szívükben a feltámadás bizonyossága. Ugye már részben érintettük, hogy hogyan élték meg a tanítványok Jézus elvesztését. Mi az az érzelmi állapot, ahogy ők elindulnak Emmausz felé?
Elszomorodottan indultak el, elkeseredetten, és meg voltak rémülve.
Igazából szerintem mi is ugyanezt tesszük, amikor ilyen tanácstalanok vagyunk, ugye? Megpróbáljuk kibeszélni a dolgokat. Tehát a történet elején a tanítványok maguk alatt vannak. Ilyen az, amikor elvesztítünk valakit, ilyen az élet Jézus nélkül. Mit gondoltok, miért nem ismerték fel Jézust a tanítványok?
A gyászolásuk miatt.
Igen?
Majd lehet, hogy Jézus mégiscsak annyira volt más, hogy ők ne ismerjék fel rögtön.
Igen, ez is érdekes, hogy egyszer ő volt. Ott volt mellettük, egy csomót beszélgettek vele, hogy lehet, hogy nem, hogy mégiscsak más volt az a test, nem? Hogy nem volt annyira nyilvánvaló, hogy ő az. De az is valószínű, hogy Bianca mondott, hogy annyira el voltak foglalva a saját gyászukkal, hogy bezárkóztak ebbe az érzelmi állapotba. És mi lehetett még az, ami akadályozta őket, hogy felismerjék?
Nem gondolták, hogy ez megtörténhet a valóságban is?
Igen. Tehát az ismeretük a világról, hogy hát ilyenek ismerjük a világot, hogy hát ilyen nincs, hogy valaki meghalt és feltámad. Ráadásul harmad napon, nem? Tehát, hogy a tanítványok, ahogy mondtuk, mélységesen el voltak keseredve, egyetlen dolog dolgozott bennük, egyetlen dolog kötött el a gondolatukat és érzelemvilágukat, ez a gyász. Ők valóban elveszítették Jézust, és vele együtt a Jézusról való közös életüket. Elveszítették a tanítványok közösségét, a jövőbe és a messiásba vetett reményüket is, ahogy az Eszter ezt megfogalmazta. A fájdalom és a veszteség tudata egyrészt bezárta őket önmagukba, elzárta a tanítványokat is egymástól, és a tanítványok közösségét a többi embertől, a jeruzsálemi zsidó közösségüktől. Ugye tudjuk, hogy ők aztán zárt ajtók között voltak, hogy maguk is tulajdonképpen menekültek és féltek a hatóságoktól. Önmagukkal voltak elfoglalva, az események hatása alatt álltak, és ahogy itt a történetben is olvashattuk, meg látjuk, hogy az Emmauszi tanítványok is mit csinálnak, egymás között beszélgetnek, tanakodnak. Ugyanakkor az elkeseredésük mégiscsak valahol előfeltétele volt annak, hogy megnyíljanak valami nagy vigasztalás számára. Szenvedtek Jézus hiányától. Az az idegen, akivel találkoznak, valójában mit tesz a tanítványokkal?
Beszélgetnek vele, és egy kicsit megvigasztalja őket.
Ugye látszólag beszélgetnek, ráadásul kicsit olyan, mintha valami tudományos dolog is folytna, mert hogy Jézus ugye felfejti előttük az írások tartalmát, de a Bianca jól ráérzett itt egy fontos dologra, hogy valójában mit tesz Jézus itt velük? Ez az idegen.
Megvigasztalja
őket, ugye? Az elején egy kicsit úgy meg is pofozná őket, kicsit úgy fejenüti őket. Hogy mondja nekik? Amikor találkoznak, azt mondja, hogy ó, ti balgák! Milyen nehezen tudjátok elhinni, amit a proféták jövendőlnek? Ugye úgy tűnik, hogy Jézus igazából legbelsőbb szükségleteikre válaszol. Hogy megvigasztalja őket, bátorítja őket, és hogy azt látjuk itt is, ami ugye beszéltünk, hogy a feltámadásban is ez nyilvánul meg, hogy szeretettel fordul feléjük. Hogy ők ismét Isten szeretetét tapasztalják meg. Hogy ott van velük, hogy nem hagyja magukra őket. Vajon elég volt-e a tanítványok számára, hogy ez az idegen ismertette előttük az írásokat, felfedte azok tartalmát.
Akkor még nem döppentek rá, hogy ő lenne az.
Mikor ismerték vel végül is a tanítványok Jézust?
A két tanítvány meghívta Jézust magukhoz vacsorára, és akkor ismerték fel, mikor megtörte a kenyeret és megáldotta, majd feléjük nyújtotta.
A tanítványok számára ugye ez egy ismerős gesztus, a szeretet gesztusa az, amelyben felismerik végül is Jézust. Egy pillanat, egy nagyon erős impulzus érte őket, azt is mondhatnánk talán, hogy egy aha élmény, mely során az egész addigi történet és az ő személyes történetük új értelmet nyer. Talán ez a csodálkozás és rádöbbenés a másik fontos összetevője a feltámadásban való hit kialakulásának. Egy nagyon nyitott érzelmi állapotban voltak, hogy megélték azt a magányt és végleges elkeseredést, amiben nekünk szükségük volt Jézussal való együttlétre. Ugye, amikor nagyon, nagyon jól érezzük magunkat, a világ így elámít bennünket, akkor is senki nem gondol a megváltásra, meg nincs szükségünk üdvözítőre, ugye? Tehát kicsit ez a modern világunk rákfenéje is, hogy nem érezzük azt az egzisztenciális szükséget, azt a léthiányt, amit igazából csak a feltámadott Isten tölthet be. Na hát náluk, az ő esetükben ez megvolt. És tudtak csodálkozni, amit mi már viszont lehet, hogy annyira nem. Ugye, mert számunkra már sokszor inkább ismeret, mint hitvallás a feltámadás. Ugye valljuk be, hogy mi már nem is nagyon csodálkozunk rajta. Pedig ez a csodálkozás szerintem nagyon fontos mozdanata a feltámadásban való hitnek. A tanítványok életét éppen azzal tudta a feltámadás hite átformálni, mert ők még értetlenkedtek, tanakodtak, csodálkoztak és ámultak. És végül is hittek. Egy fájdalmas élmény, a veszteség és a reménytelenség az, amely elindította a két tanítványt Emmaus felé. A történet végén pedig ők maguk fogalmazzák meg, hogyan gyógyult meg a szívük. Mi történt a szívükkel az Emmaus felé vezető úton? olyan szépen írja a történet.
Hát, hogy így lángolt a szívük, így azt állították, miközben beszélt és kifejtette az írásokat.
Tehát látjuk, hogy egyrészt Jézus megvigasztalta őket, ugye a fájdalmas szívük lángragyult, másrészt végre ugye biztonságban érezték magukat, nem voltak egyedül. Sőt, ahogy az Anna mondta, hogy nagyon jól érezték magukat ezzel az idegennel. Meg is kérték, hogy...
Hogy maradjon velük.
Hogy maradjon velük, igen. Ez egy nagyon, nagyon kedves mozzanata ennek a történetnek. Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. És Jézus betért, és ugye velük maradt. Ugye látjuk megint, hogy velük maradt. Hogy ilyen Isten, aki velünk marad. Emlékeztet engem ez a történet a táborhelyi jelenetre, mikor Jézus mennyei dicsőségét három tanítványa elé tárja. Szóhoz sem jutnak a tanítványok, szeretnék megragadni az időt, fogjul ejteni, szeretnék, ha nem mun el a perc. Akkor azt kérdezik, hogy hadd csináljunk egy sátrat. Maradjunk itt. Verjünk sátrat. Olyan jó itt. No, az emószíjak is, ahogy megéreznek, megsejtenek valamit a feltámadás dicsőségéből, megállítanák az időt. Maradj velünk, kérlelik az idegent. És velük marad Jézus?
Nem. Nem, amint realizálják, hogy ő Jézus, utána el is tűnik.
Utána el is tűnik, igen. És egyébként, mert ugye tudjuk, hogy ez többször megtörténik, hogy megjelenik itt, megjelenik ott, eltűnik, és egyébként velük marad Jézus, mond Jézus erről valamit, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy Jézus az, aki velünk van. Egy olyan Isten, aki nem hagy el minket, aki végérvényesen odaállt mellénk, aki nem mondja többet azt, hogy én ott ülök a mennyországba, távol tőletek, aki megismerhető.
Hát szerintem ugye Jézus abban az értelemben velük marad.
Velük marad, ugye ő meg is ígéri nekik, hogy veletek maradok az idők végezetéig. Nem ebben a formában, de bizonyosságot nyertetek arról, hogy veletek vagyok, egy más formában, és azt mondta, hogy elküldöm a Szent Lelket, aki majd megerősít benneteket. És aztán olyan érdekes, hogy írja aztán az evangélium, talán pont itt a táborhegyi jelenetnél, amikor a tanítványok értetlenkednek, mert Jézus beszél ott is feltámadásáról, hogy mindezt majd csak a feltámadás után értették meg. És azt gondolom, hogy nekünk se kell megijednünk, hogyha nem értjük rögtön ezt a történetet, hogyha mi is így tanácstalankodunk és értetlenkedünk, mert a tanítványok is ezt tették. És igazából nekünk is úgy, hogy a tanítványoknak és az egyház egész közösségének, ahhoz, hogy ezt a történetet a szívünkbe fogadjuk, amennyire tudjuk megértsük, hogy szükségünk van a Szentlélekre, aki mindezt a történést az időben megfejti, és egyre nyilvánvalóbbá teszi számunkra. Az emauszi tanítványokkal együtt mi is útnak indulunk. Vergődünk az élet magányos útján, fájdalmak és csalódások közepette. Vajon észrevesszük-e, hogy nem vagyunk egyedül? Hogy valaki mellénk állt? Hogy van, aki vigasztal minket? A tanítványok végül felismerik Jézust, bizonyságot nyernek az út során. Mi történik velük ezután?
Visszatérnek Jeruzsálembe.
Pontosan. És ugye milyen érdekes, amit kifejez ez a szó, hogy visszatérnek. Magyarán nekik ehhez mit kellett csinálniuk, hogy visszatérjenek? Hát hátraarc, és meg kellett fordulni. Ugye? Ezt fejezi ki a megtérés szavunk. Fordulatot vett a tanítványok élete. A találkozás a feltámadott Jézussal életünk és útunk megváltoztatására hív bennünket is. Isten titka, hogy csöndben cselekszik, mondja 16. Benedek pápa. A feltámadás titka egy olyan rejtett valóság, mely a szívben születik meg. Csöndes és kicsiny titok. Nem vette körül glória és csinnadratta. Nem tudott róla a világ. Mégis megkezdődött által az idők teljessége. Megköszönve a hallgatók figyelmét, kívánjuk, hogy a feltámadás hite ragyogja be a hétköznapjainkat.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az EKRI Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Adásunk a 2022. június 1-i műsor ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújhelyről